A végével kezdeném. A diákoktól azzal búcsúzott el, és arra hívta fel a figyelmüket, hogy meg kell tartani Erdélyt.
Én azt hiszem, hogy sok mindent meg lehet tartani, ugyanis a magyarság megtartása és ennek a folyamatossága az nem egyszerűen azt jelenti, hogy egy városnak legyen magyar lakossága. Azt is jelenti, hogy legyenek magyar intézmények, tehát magyar sajtó, magyar iskolák, magyar egyesületek, magyar egyházak vagy egyházközségek. Ez mind hozzátartozik a nemzet megvédéséhez és fenntartásához. És erre azt hiszem, hogy megvan a lehetőség, még itt Aradon is. Hát nyilván nagyobb a lehetőség a Székelyföldön, ahol az egész környezet magyar, vagy nagyobb a lehetőség Kolozsváron, ahol nagy magyar intézmények és hagyományok élnek, és hát Nagyváradon is persze nagyobbak a lehetőségek. Aradon a lehetőségek kisebbek, de itt vannak működő intézmények, van iskola, van sajtó, vannak magyar templomok. Tehát van egy olyan kulturális, széleskörű vertikum, ami meg tudja őrizni itt a magyar nyelvnek és a magyar történelemnek és kultúrának a szellemét. Arra kell törekedni, hogy ezek az intézmények megmaradjanak.
Mennyire követi a kortárs erdélyi magyar irodalmat?
Én elég sokat foglalkoztam ezzel. Jelenik meg nekem Csíkszeredában egy összefoglaló munkám az erdélyi magyar irodalomról 18-tól napjainkig. Ezt 4 kötetre terveztem, 3 kötet már megjelent, ezek önmagukban is ilyen 400 valahány oldalas kötetek, és remélem, hogy be fogom tudni fejezni még az idén, és akkor jövőre a 4. kötet is megjelenik, ami a rendszerváltozástól, a kommunizmus bukásától kezdve a jelenig fogná át a itteni magyar irodalomnak a történetét. Rendszeresen kapom a könyveket, az írók nagy részét ismerem, sőt az írók egy nagyon nagy része személyes jó barátom. Szoktam szerepelni erdélyi fórumokon, rendszeresen írok erdélyi magyar folyóiratokba. Legalább 20-25 könyvem jelent meg erdélyi kiadóknál. Most éppen Marosvásárhelyen jelent meg egy könyvem. Mondhatom, hogy eléggé jelen vagyok a erdélyi magyar kulturális életben, és elevenek a kapcsolataim, és hát remélem, hogy ezeket még sokáig tudom fenntartani.
Az előadásában hangsúlyozta, hogy a 19. század végi, a 20. század elejé magyar irodalom meghatározó személyiségei nem Budapesten születtek, hanem vidéken, Erdélyben is akár, vagy a Felvidéken. Manapság az elszakított területeken élő magyar alkotók mennyire járulnak hozzá az egyetemes magyar irodalomhoz?
Ma már nincs külön erdélyi, meg felvidéki, meg délvidéki irodalom, illetve annyiban van külön, hogy egy külön intézményrendszer keretében működik, tehát vannak folyóiratok, könyvkiadók, társaságok, és így tovább. Azonban a magyar nemzeti irodalomnak az egysége az tulajdonképpen helyreállt. Én emlékszem arra, hogy rögtön a rendszerváltozás után talán 91-ben volt Debrecenben egy úgynevezett irodalmi napok, ahol összegyűjtötték nem csak a magyarországi, hanem határon túli magyar írók. Akkor Jókai Anna volt a Magyar Írószövetség elnöke, és akkor ő jelentette be azt, hogy ezen a találkozáson ott vannak Erdélynek, Felvidéknek, Kárpátaljának, Dél-vidéknek a magyar írói is, sőt, be is léptek ők a Magyar Írószövetségbe. Tehát akkor történt az, hogy Magyar Írószövetségnek volt körülbelül egy olyan 200 valahány tagja, és több mint 100 határon túli írót vett fel ez a tanácskozás a Magyar Írószövetség tagjai közé. Tehát az irodalmi életnek az egysége is helyreállt. A irodalom szellemének az egysége meg soha nem tört meg. Ez nyilvánvaló volt, hogy azért, mert országterületeket a trianoni béke elcsatolt Magyarországtól, a magyar kultúrára ez nem volt kötelező. Tehát a két háború között is egy erdélyi magyar író természetes módon a magyar irodalomnak, a magyar kultúrának a része volt, ebben találta meg a saját kulturális identitását. Volt egy szomorú korszak, amikor nagyon nehéz volt a közlekedés mondjuk Budapest és Kolozsvár, vagy Budapest és Arad között, ugye ez a Ceausescu korszaknak a utolsó 10 valahány éve, de ezen már túl vagyunk, és ma már teljesen természetes dolog az, hogy egy budapesti irodalomtörténész Kolozsváron, Aradon, Temesváron, Székelyudvarhelyen tart előadást, és teljesen természetes az, hogy egy kolozsvári vagy aradi magyar író Budapesten, Debrecenben, Pécsen jelenik meg.
Kuncaladáról, illetve Szántó Györgyről tartott előadást Aradon. Kuncaladár aradi születésű, Szántó György pedig a munkásságának a java részét Aradon töltötte.
Írta a legfontosabb regényeit, igen. Tehát mind a kettőnek van köze Aradhoz, és Kuncaladárnak talán nem csak abban, hogy Aradon született, hanem abban is, hogy az a nyitott szellemiség, ami az övé volt, az jellemző volt a partiumi és a bánsági városokra. Tehát Kolozsvár az első világháború előtt eléggé visszahúzódó, önmagába zárkózó város volt. Erdély fővárosaként ismerték, és úgy látszott, hogy Kolozsvár elég önmagának. A peremterületeknek a városai, tehát olyanokra gondolok, mint Temesvár, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Máramarosziget. Nagyon nyitottak voltak mind a magyarországi kultúra és irodalom irányába, mind az európai kultúra és irodalom irányába. Tehát nem véletlen az, hogyha keressük azokat a kapcsolatokat, amik az erdélyi irodalmat összekötötték, mondjuk Bécssel, Párizssal, Londonnal, Rómával, akkor mindig ennek a peremvidéknek az íróira kell gondolnunk. Így volt ugye Kuncaladár például a francia irodalomnak a nagykövete itt Erdélybe, és persze a magyar irodalom nagykövete Párizsba.
Itt Aradon is kevesen hallott a Kuncaladáról és Szántó Györgyről. Mit lehet tenni, hogy úgymond újra felfedezzük őket?
Ki kell adni a könyveiket. Hát Szántó Györgynek valamikor nagyon sok könyve jelent meg ugye Budapesten, még korábban Erdélyben is. Több mint 50 éve, hogy meghalt, és azóta elég kevés könyve jelent meg. Tehát van néhány olyan könyve, amit fontos lenne megjelentetni akár itt Erdélyben is. Én gondolok például a Fekete éveim című regényére, amiben a saját önéletrajzát írta fel. A Fekete éveim arra utal, hogy őt az első világháborúban szerzett sérülése megvakította, tehát elvesztette a látását. És azt írja meg, hogy festőnek készült, és hát egy festőnek ugye nincs nagyobb tragédia, mintha nem lát, és azt a tragikus folyamatot írja meg, hogy hogyan lett aztán egy vak festőből egy mindent látó író. Ez egy nagyon érdekes lélektani folyamat is, és ezt nagyon szépen egyébként a 10-es évek végének, 20-as évek elejének a erdélyi kultúráját is ebbe a történetbe belefoglalva nagyon szépen dolgozta föl. Még egy Szántó György regényre fölhívnám a figyelmet, ez a Hajdú tánc, ami Bocskai István fejedelemnek a török ellenes hadjáratait örökítette meg. Ez egy nagyon érdekes történelmi regény, és hát ez valamikor az 50-es években talán, vagy a 60-as évek elején jelent meg, azóta se, tehát érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy ezt a két Szántó regényt Aradon ki lehetne adni.
Szemmel láthatóan nagyon jó erőben van, és jó egészségnek örvend.
A látszat mindig csal.
Mennyire van ideje, ereje, energiája ilyen, és ehhez hasonló előadásokat tartani, járni a Kárpát-medencét?
Én elég sokat mozogtam itt a Kárpát-medencébe, már a rendszerváltozás előtt is. Ugye Erdélybe 1969. januárjában jártam életembe először, és aztán elég sokat voltam itt ilyen akadémiai ösztöndíjakkal Kolozsváron, Brassóban, Nagyváradon. Aztán kitiltottak Románia területéről 1983 vagy 84-ben, amikor 71 magyar értelmiségi írt alá egy nyilatkozatot, ami eljutott a akkori Európai Egység értekezlethez. Ez Madridba ülésezett akkor. Ezt én is aláírtam. Olyan írók, mint Csóri Sándor, Konrád György, de hát nagyon sok történész és irodalom történész is. És akkor engem kitiltottak Románia területéről örök időkre. Ez a kitiltás, ez 1990. januárjáig tartott, mert új év után egy nappal már itt voltam Erdélybe, és jöttünk több autóval, akkor már nem élelmiszert hoztunk, hanem gyógyszereket és könyveket, és arra azóta is büszke vagyok, hogy Kolozsváron voltam és Marosvásárhelyen, hogy én adhattam át Sütő Andrásnak a Erdély története című nagy háromkötetes akadémiai kézikönyvet, amit ő nagyon szeretett volna látni és olvasni, de hát nem jutott el hozzá, tehát tőlem kapta meg. Ez egy felemelő pillanat volt. És azóta aztán hát rendszeresen járok ide, ugye voltam 6 évig az Írószövetség elnöke, aztán 7 évig az IÉS közalapítvány elnöke, tehát volt olyan év, amikor a 365 napból 140 valahányat töltöttem határon túl, nem fürdőhelyeken és játékkaszinókban, hanem kis erdélyi, meg kárpátaljai falvakban, egyetemeken, szerkesztőségekben, és ugye próbáltam segítséget vinni ezeknek az műhelyeknek.